Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Lépes Lóránt atya vagyok, és a mai hittanóránk témája Szent László király személye lesz. Árpádházi Szent László, magyar király, 1077-től 95-ig uralkodott. Béla magyar király és Rixa lengyel hercegnő fiaként akkor született, amikor apja még mint herceg lengyelországi számüzetésben volt. 1050 körül költözött szüleivel Magyarországra. Nevelője valószínűleg Leodvin bihari püspök, a korabeli frank lotaringiai egyházi reform szellem képviselője. Apja halála után László a bátyjával, Gézával együtt a számunkra kijelölt keleti országrész hegységébe vonult vissza, átengedve a trónt az 1057-ben kisgyermekként megkoronázott fiatalabb unokatestvérének, Salamonnak. László korán kitűnt vitézségével. 1068-ban a cserhalmi ütközetben a keletről betört besenyők és kunok egyik vezére, 1071-ben a Nándorfehérvárt s a szerémséget elfoglaló bizánciak ellen győztes hadak egyik vezére volt. Népszerűségét katonai erényein kívül emelte jó megjelenése, magas, izmos termete, fejjel kimagasló volta. Ehhez járult bensőséges, mély vallásossága. A bajba jutottakat védelmező, megszabadító jóindulata által lett az európai keresztény lovagkirály mintaképe, az egyik legelső képviselője. 1074. március 14-én a magyaródi csatában Gézával együtt serege legyőzte Salamon király hadát, aki elvesztette királyi hatalmát. Visszaszerzéséért hűbérül ajánlotta Magyarországot IV. Henriknek, amiért 7. Gergely pápa megrótta, mert Magyarország a Szentszék hűbér birtoka. László 1077-ben bátyja első Géza halála után került trónra, nem annyira az öröklés jogán, mint népszerűsége és alkalmassága alapján. Nem törekedett a hatalomra, az előzött Salamon király életében nem koronáztatta meg magát, a pogánlázadások és a testvérharcok után Szent István államának megszilárdítását tartotta legfontosabbnak. 1077 körül István után ismét törvényt alkotott, különleges szigorral büntetve a tolvajokat, a szabadokat jobban, mint a szolgákat. Külpolitikája nem csak Magyarország függetlenségét, de tekintélyének emelését is előmozdította. A német belharcokban 1078-79 között először 4. Henrik császár ellenfeleit támogatta, s a német ellen királyul választott Rendfeldi Rudolf szövetségese 1079-ben feleségül vette leányát Adelaidet. 1080-ban Salamon meghódolt Lászlónak, akitől birtokokat kapott, de ismételt lázadása után László 1081 körül a visegrádi várba záratta. Szentté avatása 1083. július 16-án vagy 17-én volt, András és Benedek zoborhegyi remeték július 26-án Csanádon Gellért püspököt, augusztus 20-án István királyt, november 5-én Imre herceget. Ezzel a Szent Királyok nemzetségének nevezett Árpád háznak is új keresztény és nemzetivé való családi hagyományokat teremtett, saját élete és egyénisége példájával is erősítve azt. 1083 után, a Szent Jobb megtalálásakor Bihar vármegyében megalapította a Szent Jobbi Boldogságos Szűz Mária apátságot. 1089 körül, valószínűleg magyarázat szerint, a Szerém várából Bácsra áthelyezett görög rítusú püspökség az uniós mozgalom során kánonilag egyesült a kallocsai latin rítusú püspökséggel. László 1091 előtt megalapította a zágrábi püspökséget, és a kalocsai érseki tartományba sorolta. A bihari püspökséget Váradra helyezte át. Uralkodása alatt kezdődött ugyanis az addig a nyugati gyepük mentén örködő székelyek jó részének áttelepítése Biharba, majd innen fokozatosan a keleti határszélre. Ezért volt szükség a váradi püspökségre és a váradi székesegyház fölépítésére, tehát László emiatt is Erdély pátrónusa. 1091 tavaszán nővérének, Ilona királynőnek hívására a pápa Hűbéres Zvonyimir horvát király gyermektelen halála után elfoglalta Horvátországot és kikötőjét Tengerfehérvárt. Első Géza fiát Álmost horvát királlyá tette, de a Róma iránti hűbéreskű letételében nem volt hajlandó követni elődjét. Terjeszkedését Dalmácia felé inkább nem folytatta, és harmadik Kelemen ellenpápát támogatta. 1091 nyarán a Pongács vize mellett legyőzte a zsákmányolók kunokat. Orsovánál szétverte bosszú hadjáratra érkező társaikat. május 20-án a szabolcsi zsinaton hozott határozatai képezik László első törvénykönyvét, az úgynevezett László törvényeit. Monostor alapításai között legjelentősebb volt 1091-ben a somogyvári Szent Egyedbencés apátság, melynek megáldására, mivel az anyamonostor pápai tulajdon volt, második Orbán pápa legátusát küldte. Utolsó éveiben László intézkedéseivel nem csak a német szövetséget, hanem a francia-magyar egyházi és művelődési kapcsolatokat is erősítette. IV. Vilmos, toulouse-i gróf az első keresztes hadjáratot 1096-ban meghirdető második Orbán pápa híve meg is látogatta még Lászlót, rábeszélve a szentföldi zarándokútra. A tervet László elfogadta és készült rá, de a végrehajtásában halála megakadályozta. Utódául eredetileg kedvenc unokaöcsét, a daliás termetű, de ifjabb herceget Álmost jelölte, míg az idősebb Kálmánt váradi püspöknek tette. Ennek szökéséről értesülve azonban rendelkezését visszamondta, nehogy újabb trónviszály magvát hintse el. Először Somogyváron temették el, majd Nagyváradra vitték át, ahol sírja kultuszhely, csodák színhelye lett. Harmadik Béla király alatt 1192-ben szentté avatták. Szent László ünnepe június 27-én van, ez Erekjé kiemelésének napja. Régi magyar szokás szerint László földi maradványaival együtt temették el azt az erekje tartót és aranláncot, amelyet életében a király gonoszűző, oltalmazó célzattal a nyakában hordott, továbbá zafírral ékesített aranygyűrűjét. A sír mellett esetleg a sekrestében őrizték kétélű csatabárgyát és ezüst kürtjét. Mellszobrot készítettek a fejcsontok, kar alakú tartókat és kézcsontjai számára. Ezeket ünnepi körmenetekben körülhordozták Váradon. Egyébként az oltáron tartották. Így lett Várad a magyar Komposztella leghíresebb középkori nemzeti székhelyünk és szentélyünk. Futaki Dömötör váradi püspök a 14. században a székesegyház homlokzatára tétette István Imre László szobrát, Zudar János püspök a templom elé Lászlónak aranyozott legendássá vált lovasszobrát. Valamennyi Kolozsvári Márton és György mesterműve volt. 1406-ban tűzvész pusztított a templomban. Még az arany és ezüst tárgyak is megolvadtak. László csontjai azonban sértetlenek maradtak. 1273-ban már nem László koporsójára, hanem fejére, fejerekjéjére tették kezüket a váradi egyház szolgái, és úgy esküdtek, hogy az igazságot vallják. László fejére esküdve szövetkeztek 1403-ban Magyarország főapátjai és főurai Zsigmond ellen, aki királyi kötelességét, a haza védelmét elhanyagolta. Kálmáncsehi domonkos püspök az erekjék, illetve a sír szolgálatára alapította 1496 körül Szent László király sírjának és Szent István első vértanú egyházának társas káptalanját. Legendája 1200 körült készült el, de hercegkori győztes küzdelmeiről kortárs, énekmondókra, feljegyzőkre való korhű részlettek őrzöttek meg a krónikákban. Sírját 1565. június 22-én elpusztították János Zsigmond erdélyi fejedelem protestáns hajdúi, akiket a reformáció katolikus ellenes és a szentek kultusza ellen forrongó eszmének sikerült a nagy magyar király ellen hangolni. A fanatizált emberek összetörték László márványkoporsóját, szétszórták csontjait. A csontokból Kornis Benedek, kanonok és mások mentettek meg néhány darabot, a kincseket hatalmaskodó világi urak erőszakkal szerezték meg maguknak. Utóda 1095. július 30-án Könyves Kálmán. László Piroska leánya a bizánci egyház egyik legtiszteltebb női szentje. László király, Magyarország, s főként Erdély pátrónusa. Hite és jelleme által a magyar hagyomány a magyar három királyok között tartja számon, mert Istvánnal és Imrével együtt a kereszténység csillagát követve ők vezették el a magyar népet Krisztushoz. Jellemében a harcos nomád férfi eszmény és az európai lovag ideál ötvöződött, ezért a szentek egy másik csoportjával, a harcban segítő szentekkel is ország pátronus lett. A királyok között László kultuszának első nagy támogatója, első nagy Lajos volt, aki megkoronáztatása után elődei példájára elzarándokolt László váradi sírjához, illetve erekjéihez, s ott erősítő esküt tett. Ebben később Veje Zsigmond is követte, aki ott is kívánta magát eltemettetni. A középkor hazai mondák és legendák egyetlen szentünket sem magasztalják annyira, mint Lászlót. Halála után már egy évszázaddal az a hagyomány járt a hazánkban, hogy a kegyes királyt nemzete 3 évig megtépet ruhában gyászolta. Második István idejében a váradiak kérték László Somogyvárt a Szent Egyed apátságban nyugvó tetemének Váradra szállítását. Isten ítéletet tartottak, a király megparancsolta, hogy László tetemét tegyék szekérre, és nézzék meg, hogy a befogott lovak merre húznak. Ezek olyan sebesen ragadták Várad felé, hogy a jelenlévő váradi papok is híveg alig tudták utolérni. A népmonda szerint Nagykereki onnan kapta a nevét, hogy amikor László koporsóját Váradra szállították, az itteni templom dombjára éjjeli pihenőre leállított halotta szekér kerekei maguktól megindultak Várad felé. 1192-ben a szentiavatási szertartás alatt 6 óra tájban tündöklő fényű csillag jelent meg a monostor fölött, ahol a Szent Király nyugodott. 2 órán át ragyogott az ünneplő ember sokaság fölött. Arany János is megénekelte a Dubnici krónika előadása nyomán azt a jámbor hagyományt, hogy 1345 farsangján, amikor a székelyek és magyarok Láncfi András vezérletével a tatárok ellen harcoltak, László király feje eltűnt a helyéről, a székesegyház oltáráról, elment, hogy együtt küzdjön híveivel. Győztek is. 3. napra találta meg a székesegyház sekrestjése. Feje egészen áttizzadt a derekas helytállás közben. Egy fogoly tatár még elmondotta, hogy amikor a székelység rájuk ment, hatalmas termetű vitéz járt előtte, magas lovon, fején aranykorona, kezében szekerce. Rettenetes csapásaival és vagdalkozásaival tizedelte őket. A vitéz feje fölött a levegőben egy szépséges asszony szemén tündökölt, csodálatos fényességben, aranykorona fején. Ipai azt gyanítja, hogy középkori magyar hadiszokás lehetett László Fer erekjéjének a sereg élén való hordozása. Így vitték például a franciák is háború idején királyuk előtt Szent Márton erekjéjét, hogy közbenjárásával győzzenek. Thank you. Szent László király nevéhez fűződnek természetmagyarázó mondák is. Például forrásvíz fakad lova patkójának helyén. Szomjas katonái számára Mózes példájára sziklából fakaszt vizet. A verejbélyi palóc búcsúsok a 19. század első felében állítólag így zengedeztek a forrásnál: Szent Lászlónak szent lova, Szent lovának szent lába, Szent lábának szent patkója, Szent patkójának szent nyoma, könyörög érettünk. Ez azonban nyilván kántori fikció. A tordai hasadékról a helyi hagyomány elmondja, hogy a kunok a tordai hegyekben üldözőbe vették Lászlót, és már majdnem utolérték, amikor László imádságára a hegy szétnyílott, tehát nagy hasadék keletkezett, a kunok pedig mind a mélybe hullottak. László lovának nyolcszögű patkonyomát őrzi itt a patkóskő. Az Iváncs melletti római kori útmaradványnak Szent László útja a helyi neve. A középkorban a pesti kadcsiszárok, a kolozsvári kovácsok a nagy beniszabók pátrónusa volt. A szebeni mesterek fürdővel, vagyis kultikus tisztálkodással is megünnepelték. Szegeden a barokk időkben sújtásos díszmagyarja miatt a gombkötők, a kezében lévő bárd miatt a mészárosok választották védőszentül. Mindvégig védőszentje a katonáknak, lovagoknak, bíróknak, törvénykezőknek, tehát a törvényei miatt, s védelmezője a női tisztaságnak. Például egy legenda szerint megakadályozott egy lányrablást. László törvényeiről még pár szót. Valójában Szent László király törvényeiről van szó. Eredeti formában nem maradtak ránk. A másolatokban eredetileg összetartozó részek szétváltak, különböző időben hozott törvények összekeveredtek. Utólag történt számozásuk föltétlenül téves. A szabolcsi zsinaton 1992-ben hozott első törvény nem tartozik a világi törvényhozás körébe. 40 cikke kizárólag egyházi tárgyú, a 41. 42. cikk a király egyik büntető törvényéből került a törvény végére. A második és harmadik sorszámmal jelölt büntető törvénykönyveket valószínűleg 1992 előtt alkották, de lehetséges, hogy e két törvény különböző időben keletkezett részekből áll, de az sincs kizárva, hogy a négy egymást módosító törvény eredménye. Ezt a menedékjog négyféle szabályozása valószínűsíti. A harmadik törvény első 15 cikke István király szentté avatása előtt keletkezett. A 16-tól a 29. cikkig 1083 után. László törvényei igen szigorúak, ami a majd 40 éves belháborúval, a magántulajdon bizonytalanná válásával magyarázható. Györfi György szerint nem tekinthetők egységesen átgondolt jogalkotásnak, hanem konkrét társadalmi bajok különböző időpontokban szerkesztett jogi orvoslásának. A kemény törvények nagymértékben hozzájárultak Magyarország belső megszilárdulásához. Szent László hermája részben aranyozott, ezüst, trébel cizellát, zománcos, fejerekje tartó a győri székesegyházban. A nagyváradi székesegyház 1406-ban elpusztult, először 1273-ban említett Szent László elekje tartójának pótlására készült a 15. század elején. A Szent László hermája a középkor magyar ötvös művészet egyik csúcspontja. A sodron zománc alkalmazásának legkorábbi magyarországi példája. Az arcvonások a sír elpusztult fekvőszobrát követik. A fej így még a 13. századból származik, és talán szintén a ma dénes mester műve, aki harmadik Béla rendeletére az első síremléket alkotta. A mellrész az Anjou-korból való. A Szent László hermáját 1557-ben János Zsigmond rendeletére vették leltárba, s vitték az Ecsedi várba, majd Gyulafehérvárra. Náprági Demeter püspök a király Magyarországra menekülvén a Szent László hermáját is magával vitte. Amikor 1607-ben győri püspök lett, a Szent László hermát a székesegyháznak ajándékozta. Még néhány mondat erejéig az úgynevezett Szent László füvéről. A monda szerint nevét onnan kapta, hogy midőn az országod mirigy halál tizedelte, Szent László füve imádságával kikönyörögte, hogy az a fű, amelyet kilőtt nyila találomra átszögez, foganatos orvosságá váljék. Így is történt, a betegek meggyógyultak tőle. Szent László kősátora a mecsek egyik sátor alakú sziklája. A természet magyarázó monda szerint Szent Lászlót vadászott közben hatalmas zivatar érte. Kísérete hirtelenében sátrat emelt, hogy meghúzódjanak alatta, de nem sokra mentek vele. Erre Szent László letérdelt és segítségét könyörgött az Úrhoz, s íme a közeli szikla hirtelen megnyúlt és fejük felé borult. Így szárazon maradtak. Természetesen sok egyéb legenda is fönnmaradt Szent László nevéhez fűződően, azonban a hittanóránk végéhez értünk, és nem is maradt más hátra, csak megköszönjem a hallgatói családnak, hogy velem tartottak az elmúlt fél órában. A témánk Szent László király személye volt. Lépes Lóránt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.